szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. Ácsán Szumédhó, Csitta Vivéka, a csöndes tudat tanítása. A tudat természetének felismerése. És amint ezt felismeri, öröm születik benne. Öröméből boldogság származik, a boldogság elnyugtatja testét, elnyugodottságában béke tölti el, s e békében szíve megpihen. Részlet a Díga Nikájából. Amikor az ember a meditációról beszél, valójában folyton ugyanazt ismételgeti. Erre azért van szükség, mert újra és újra elfelejtjük a dolgokat, ezért emlékeztetni kell magunkat. Tartsuk észben, amire emlékszünk, azt elfelejtjük, ha pedig nincs mire emlékeznünk, nincs mit elfelejtenünk. A meditáció során afelé mozdulunk, ahol nincs mire emlékezni és nincs mit elfelejteni. Ezzel nem a semmi, hanem a középpont felé közelítünk. A végső valóságot, a feltételekhez nem kötöttet ismerjük fel. A felismerésnek nincs köze a szerzéshez. Az ember nem tesz szert a felismerésre. Amit felismer, az olyasmi, amivel mindig is rendelkezett, de soha nem vette észre. A meditációval sem szerezni kívánunk. Nem azért vagyunk itt, hogy buddhákká, bódhiszattákká vagy arahantokká váljunk, esetleg, hogy arra szoktassuk a tudatunkat, hogy buddhisták vagyunk. Gondolhatnánk azt is, hogy egyszerűen csak vallási agymosásra van szükségünk, hogy eldobhassuk keresztény szokásainkat, és kiképezzük magunkat arra, hogy buddhista módon gondolkodjunk, szerzetesi ruhát viseljünk, megpróbáljunk a buddha szobóra hasonlítani, páli szavakat használjunk, és buddhistának nevezzük magunkat. Ez persze csak egy újabb jelmez volna. Egy újabb felvonás, egy újabb szerep. Tehát az sem célja a meditációnak, hogy buddhisták legyünk. Felismerés. Mi is az a felismerés? Gondolj az ismeretre. Felismerés, megismerés, tudás, a végső igazság közvetlen ismerete. De mit értünk végső igazság alatt? Nevezhetjük végső igazságnak, dharmának, dhammának, abszolútnak vagy Istennek. Az is feltételhez kötött körülmények függvénye, hogy melyik szót szeretjük jobban. A végső igazság talán egy kicsit intellektuálisan hangzik, és nem szól annyira a szívünkhöz, mint az Isten, de ne csűrjük-csavarjuk a szót. Valójában nem számít, melyik kifejezést használjuk. Nem azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a szót, amelyik a legjobban kifejezi azt, amit egyáltalán nem kell kifejezni, amit valójában nem írhatunk körül, csupán felismerhetünk. Megtehetünk minden tőlünk telhetőt, hogy megtaláljuk a legjobb kifejezést azon a nyelven, amit éppen beszélünk. Ám nem az a lényeg, hogy a kifejezés a lehető legpontosabb legyen, hanem az, hogy túllépjünk a szón. A végső valóság, Isten vagy az abszolút valódi felismerése felé. A vallásos jelképek és a hagyomány szintjén órákon át fecseghetünk a buddhista nézetről, a buddhista dhammáról, a keresztény Istenről. Belebonyolódhatunk az érdekes kis különbségek és a hasonlóságok boncolgatásába. Miért tesszük ezt? Mert valamit nem ismertünk fel, épp úgy, mint az elefántról beszélő vakok, akik mind tévesen írták le az elefántot, abból a testrészéből kiindulva, amelyiket éppen el tudták érni és megtapogatni. Egyáltalán nincs szükségünk tökéletes szavakra vagy pontos leírásokra. Azonban igenis szükségünk van a valóság elérésére irányuló egyhegyű szándékra. Arra az őszintességre, arra a komolyságra, ami elvezet minket az igazság, a dhamma felismeréséhez. Persze, ha már itt van, akkor nincs miért keresnünk. Szép történeteket hallunk vándorokról, keresőkről, akik elindultak a Himalájába, hogy felkutassanak egy szentet, egy misztikus bölcset, egy remetét, egy arahantot, aki messze-messze egy elhagyott völgyben vagy barlangban él, és az igazság birtokában van. Meg kell találnunk őt, mert ő a mesterünk, és ő fogja átadni nekünk az igazságot. Elábrándozunk, és már is látjuk magunkat, amint váratlanul találkozunk vele. Elérjük a kőszírt csúcsát, a levegő egyre ritkább, kapkodva lélegzünk. És egyszerre ott áll ő, ragyog a szeme, sugárzik róla a szeretet, és így szól. Hát itt vagy végre. A képzelődésnek ezen a szintjén érdekes látomásokba révülhetünk, szép álmokat szűhetünk a vallásos keresésről. Valójában azonban belső utazásról van szó. Hogyan mozdulhatunk befelé? Mi is az a belső utazás? Keresni kezdjük a végső valóságot, az pedig olyas valami, amit befelé tekintve találunk meg. Így hát azt gondoljuk, a meditáció megfelelő módszer. Nem kell Indiába mennem. Butaság volna, semmi szükség arra, hogy a Himalájába utazzak. Egyszerűen csak meditálok, és belül találom meg az igazságot. Nagyon jó elgondolás. Csak hogy mi is az az igazság? Mi is az, amit keresünk? Az igazság valami? Van valami jellegzetessége, amit fel kellene tudnunk ismerni? Nos, a vallásos út az, amit a nibbána felé hajlásnak nevezünk. Elfordulás, elhajlás az érzékszervi világtól, a feltételekhez nem kötött felé. Tehát egy igen szubtilis mozdulatról van szó, amit nem hajthatunk végre puszta akaraterővel. Nem úgy történik, hogy kijelentjük, fel fogom ismerni az igazságot, azután pedig úgy is teszünk. Nem úgy megy, hogy kijelentjük, megszabadulok a tudati szennyeződésektől, a gátló tényezőktől, a vágytól, a gyűlölettől, az összes gyengeségtől, és már is elértem. Azok, akik ezzel a módszerrel próbálkoznak, könnyen megőrülhetnek. Ismertem egy volt bhikkhút, aki elmegyógyintézetbe került. A mahá megszólítás járt ki neki, azaz olyas valaki volt, aki letette az összes páli nyelvű vizsgáit. Elvonult egy hegytetőre, beült a kunyhójába, és elhatározta, nem jön ki addig, amíg tökéletesen meg nem világosodott. Dühöngő őrültként jött elő. Ha az elhatározás pusztán az ego és az akarat megnyilvánulása, akkor természetesen őrültséghez vezet. Tudatod elkószál, ide-oda csapong. Ha az énedre hagyatkozol, csapdába kerülsz. Az őrültség hálója ez, melyet nehéz átlátni, amiből nehéz kikeveredni. Nem azért meditálunk tehát, hogy megpróbáljunk bizonyos dolgokat megszerezni, elérni, másoktól pedig megszabadulni. Célunk a felismerés. Mit ismerhetünk fel most? Mit ismerhetünk fel ebben a pillanatban? Érezheted úgy, hogy mielőtt itt ültél, egyfolytában a végső igazságot kerested, de nem találtad. Mi az, amit tudatállapotodtól függetlenül felismerhetsz és megismerhetsz most? Mi az, amit zaklatottságodtól, rossz gondolataidtól, dühöttől, lehangoltságodtól, unalomérzetettől, félelmeidtől, kételjeidtől, bizonytalanságodtól függetlenül felismerhetsz? Felismerheted, hogy most éppen ez van. Felismerheted, hogy most ez a körülmény van jelen. Legyen az félelem, kétely, aggodalom, vágy, és felismerheted azt is, hogy változásnak alávetett. Ha félsz valamitől, próbálj belekapaszkodni a félelembe. Ne engedd elmenni, míg tartós tudatállapottá nem válik. Figyeld meg, mennyi ideig tudsz félni. Figyeld meg, hogy a félelem-e a végső valóság, Isten. És akkor képes leszel meglátni a félelmet. Amikor félsz, ismered a félelmet. Jelen van a félelem, ám amikor valóban fölismered a jelenlétét, csökken a hatalma. Már nem tud olyan könnyen megtéveszteni. A félelemnek csak akkor van hatalma, ha hatalmat adsz neki. Honnan származik a félelem hatalma? Onnan, hogy nagyobbnak látszik a valóságosnál. Onnan, hogy becsap minket. Látványosan mutatja meg magát, és mi erre menekülni próbálunk. Így kerülünk a hatalmába. Az ember úgy táplálja a félelem démont, hogy mindig az elvárásainak megfelelően reagál. A félelem démon közelít, kegyetlen, undok külsejű szörny. Dühötten néz, ráncolja a homlokát, megmutatja agyarait, te pedig segítségért kiáltozol és elmenekülsz. Erre azt mondja magában, micsoda balek. Ha felismered a démont, rájössz, hogy az is csupán feltételekhez kötött körülmény, semmi több. Nem számít, mennyire kegyetlennek és csúfnak tűnik, valójában nem létezik. Egyszerűen ismert fel, mint egy dühösnek és undoknak látszó körülményt. Ami a félelmet és a félelemérzetet illeti, lassan rájössz, hogy a félelem is csupán tudati káprázat, és mint ilyen, feltételekhez kötött. A vágy minden formája ilyen. Látványos, többnek tűnik, mint ami valójában. A meditáció az illúziók lebontása, az azokon való áttörés. A körülményeket a valóságnak megfelelően ismerjük meg, és ismerjük fel. Így megértjük, hogy változóak, elégtelenek, és nem rendelkeznek személyes minőséggel, énnel vagy lélekkel. Jönnek és mennek, éntelenek. Hátralépsz egyet, teret, távolságot érzel magadban. Lassacskán mindaz, ami korábban magával sodort és tönkretett, távolabbinak tűnik. Egyre inkább magadtól különállónak tekinted azokat, nem azonosítod magad velük, nem mondod azt, ez vagyok én. A meditáció folyamatos felismerés. A tudati feltételek valóságnak megfelelő felismerése. Ha nem tudás van bennünk, nem értjük meg ezt. Azonosítjuk magunkat a tudati feltételekkel, úgy gondoljuk, hogy egyes feltételektől meg kellene szabadulnunk, másokat pedig meg kellene szereznünk. Ha az ideálisat tűzzük ki célul magunk elé, akkor szeretnénk jók, szentek, értelmesek, nemes szívűek, bátrak, egy szóval a legjobb emberek lenni. A nemes szívű bátor férfi, a gyengéd, együttérző nő, ilyen ideáljaink vannak, és nincs is ezzel semmi baj. Ezek csodálatos eszmények, azonban szembe kell néznünk a mindennapi élet tényeivel. Azon kapjuk magunkat, hogy felmérgesedünk, lehangolódunk, irigykedünk, mohón vágyakozunk, és mindenféle rosszat gondolunk ismerőseinkről. Ezek pedig olyan gondolatok és érzések, amelyeket tökéletes emberek sohasem gondolnának és éreznének. Akkor eltűnődünk azon, hogy mennyire távol vagyunk attól az ideális emberi lénytől, attól a csodálatos férfitől, attól a tökéletes nőtől, és arra a következtetésre jutunk, hogy szánalmas és értéktelen semmire kellők vagyunk. Miért érzünk így? Mert tudati feltételeink nem mindig felelnek meg az ideálisnak. Néha bátrak és nemes szívűek vagyunk, bizonyos pillanatokban azon kapjuk magunkat, hogy csodálatos és merész tetteket viszünk végbe. Máskor azonban épp ellenkező a helyzet. Azon töprengünk, hogyan lehettek annyira rossz gondolataink, és úgy véljük, nem lennének ennyire gonosz gondolataink vagy érzéseink, ha valóban jók lennénk. Nos, amit felismerhetünk anélkül, hogy bármivé akarnánk válni, az az, hogy ezek a feltételek csupán feltételek. Akár nemesek, merészek, bátrak, akár gyengék, semlegesek, aljasak, ostobák, csupán feltételek, melyek olyan tényezőktől függnek, amiket sem megjósolni, sem befolyásolni nem tudunk. Ismerjük fel, hogy a szamszára feltételekhez kötött szintjén minden mindenre hat. Nem zárkózhatunk el a világtól, hogy semmi se érintsen minket, mert minden mindenre hat. E feltételekhez kötött szinten nem tehetünk sokkal többet, mint hogy megismerünk és felismerünk. Ugyanakkor választhatunk. Dönthetünk úgy, hogy testünket helyes cselekedetekre használjuk. Ha éberek és bölcsek vagyunk, akkor megfelelően cselekszünk és beszélünk, megfelelően viszonyulunk a többi élőlényhez, illetve a világhoz, amelyben élünk. Testünket és beszédünket arra használjuk, ami kedves, együttérző, nagylelkű és erkölcsös. A tudatban bármi előfordulhat. Az is lehet, hogy meg akarsz ölni valakit. Ez a vágy azonban olyas valami, aminek nem engedelmeskedsz. Egyszerűen csak felismered. Felismered, hogy csupán feltételekhez kötött körülmény, hogy nem én, nem személyes probléma. Éreztetek már valaha gyilkos késztetéseket? Előfordult, hogy meg akartatok ölni valakit? Velem előfordult. Meg tudom érteni a gyilkosságot. Sosem öltem meg senkit, még csak közel sem voltam hozzá, de tény, hogy voltak ilyen gondolataim. Honnan erednek ezek a gondolatok? Valami romlottság van bennem, ami miatt aggódnom kellene, vagy csupán természetes tudati hajlamról van szó? Arról, hogy ami taszít és ellenszenvet kelt bennünk, azt megpróbáljuk elpusztítani. Ez utóbbi eléggé természetes dolognak tűnik. Az ölés a természethez tartozik. Újra és újra találkozhatsz vele. Az állatok egymást ölik. Figyeld csak meg az éjszakai erdőt. Hallhatod az öldöklés hangjait. A nyulak sírását, amikor a róka elkapja a torkukat. Az ölés természetes hajlam. Nincs benne semmi abnormális. Ám az erkölcsös, felelősségteljes emberi lény, a vallásos útkereső, ha érez is ilyen késztetést, nem engedelmeskedik neki. Ehelyett tökéletesen felismeri, hogy a késztetések csupán késztetések, puszta körülmények. Felismerés alatt azt értem, hogy belátja, hogy ezek csupán késztetések, és nem csinál gondot azokból. Nem bonyolítja tovább a dolgot, mert nem gondolja úgy, hogy nem lenne szabad ilyen késztetéseket éreznie. Nem tartja magát gonosznak, csak mert egy ilyen késztetés merült fel a tudatában, és nem lesz tőle beteges bűntudata. Tisztában van a késztetés valódi természetével. És ez az, amit közvetlenül tudhatunk, anélkül, hogy filozofálgatnánk, vagy bármit is hinnénk. Ez a felismerés. A feltételekhez kötöttet a valóságnak megfelelően ismerjük meg. Most, hogy már valamelyest kibékültünk a feltételekhez kötöttel, most, hogy nem hagyjuk magunkat becsapni, hogy nem reagálunk olyan kiszolgáltatottan, hogy nem vonódunk be a körülményekbe, hogy nem tagadjuk meg, nem pusztítjuk el azokat, lassan ráébredünk a feltételekhez nem kötöttre, a tudat tágasságára. Úgy hisszük, csak feltételekhez kötött körülmények vannak. A körülmények azonban származnak valahonnan. Állandótlanok. De honnan is jönnek, és hova tűnnek el? Ha figyelsz, lassan megérzed, megtapasztalod az ürességet, a teljességet, a feltételektől nem függőt, bár egyik szó sem igazán pontos. A feltételektől nem függő az, ami nem keletkezik, és nem pusztul el. Ez is felismerés, legalábbis azok számára, akik eljutnak a felismerésig. Ez a valóság. A feltételekhez kötött szintén valóságos, ám a körülmények minősége vagy megjelenése nem valóságos, nem azonos a végső valósággal. Ez csupán a látszat. A dolgok ilyennek tűnnek a megszokott hétköznapi szinten. A buddhista meditáció a felébredés gyakorlata. Annak gyakorlata, hogy miként lehetünk buddhák a felismerés és a dolgok valódi természetének belátása révén. Bármi is merül fel, fájdalom, boldogságérzet, bármiféle benyomás, gondolat, emlék vagy üresség, közvetlenül tapasztaljuk meg. Nem ragadjuk meg és nem válogatunk. Kifejlesztjük a kiegyensúlyozott szívet, az ingadozásmentes, teljes és tökéletes tudatot. A dolgokat úgy látjuk, ahogyan azok vannak. Többé semmi sem tud elvakítani és becsapni minket. Értitek, mire gondolok, amikor felismerésről beszélek? Felismerés. Nem Isten vagy a végső igazság keresése, úgy, mintha ezek valamiféle dolgok volnának. Figyeld csak meg a szót, elég kimondani Isten, és már is úgy hangzik, mintha ez egy dolog volna. Legalábbis nekem úgy tűnik. Az Isten szó úgy hangzik, mintha valakire, valamire, egyfajta feltételektől függő körülményre vonatkozna. Ha a vallás ösvényén jársz, az értelem szintjén csak a hitig juthatsz el. Ha szavakban és eszmékben hiszel, ám sohasem haladod meg azokat, akkor még mindig egy igazságról szóló elképzeléshez ragaszkodsz, nem pedig ismered az igazságot. A Buddha ezért nem tanított hitelveket vagy vallási rendszert. Egyes buddhisták úgy vélekednek, mi buddhisták nem hiszünk Istenben és nem hiszünk a lélekben. Ha valóban buddhista vagy, nem hiszel semmi ilyesmiben, lelkekben és istenekben, számunkra nincsen lélek és nincs Isten. Ez nihilizmus, nem igaz? Mégpedig szintiszta nihilizmus. Nem hinni Istenben és a lélekben csupán ellentéte a hitnek, nem pedig az igazság felismerése. A különbség csak annyi, hogy nem egy állításban hiszel, hanem egy tagadásban. Ismerek olyan buddhistákat, akik keresztények voltak, aztán valahogy kiábrándultak és a keresztény vallás ellen fordultak. Ők saját maguk igazolására használják a buddhizmust. Elhagyták a keresztény vallást, és így gondolkodnak. A keresztények hisznek Istenben, milyen buták, de mi nem. A keresztények a lélekben is hisznek, de mi abban sem. Semmi ilyesmiben nem hiszünk. Mi az anattában hiszünk, abban, hogy nincs lélek. Ám a Buddha nem ezt tanította. Ez csak egy újabb tudati csapda, ami beszűkíti látókörünket és becsap minket. A felismerés az, amikor rádöbbensz valamire, és közvetlenül megismered azt. Nem állít semmit, nem arról szól, mi a Dhamma, mi az igazság. Nem jelenti ki, hogy a Dhamma valaki, egy patriarchális alak, vagy éppen a semmi, személytelen szubstancia, mindennek a lényege, esetleg maga a mindenség. Nem vesz fel filozófiai vagy intellektuális álláspontokat. Az ilyesmit az emberek kedvelik, amikor arról beszélnek, amit még nem ismertek fel. Ne próbáljuk meghatározni a meghatározhatatlant, hanem törekedjünk arra, hogy megismerjük, felismerjük azt, ami túl van a meghatározásokon és a korlátozásokon. A buddhista gyakorlat tehát csupán annyi, hogy újra és újra emlékeztetjük magunkat, mivel hatalmas a megszokás ereje. Könnyen elmerülünk a gondolatainkban, emlékeinkben, könnyen engedelmeskedünk azon szokásainknak, hogy egyes dolgokat megszerzünk, másoktól pedig megszabadulunk. Könnyen elhisszük a saját magunkról, másokról és a minket körülvevő világról alkotott nézeteinket. Könnyen hiszünk, mert bizonyos véleményeink annyira józanok és észszerűek, annyira praktikusak és zseniálisak. Természetesen nem arról van szó, hogy egyáltalán ne legyenek zseniális véleményeink és nézeteink. Semmi baj nincs velük, ha felismerjük természetüket. Azt, hogy nem mások, mint állandótlan tudati körülmények. Ne túlozzuk el a jelentőségüket. Ugyanakkor az se feszélyezzen minket, ha nem vagyunk különösebben értelmesek és ostoba nézeteink vannak. Ne aggodalmaskodjunk miattuk. A mi szempontunkból a kettő között nincs különbség. Felismerés legyen, ne pedig állítás vagy tagadás. A megvalósításnak ezt az útját középútnak nevezzük. Nem más ez, mint éberség, ami azt jelenti, hogy a tudat nyitott, teljes és tökéletes. Már nem emelünk ki egy-egy részletet, tudatunkat már nem köti le egy-egy aprócska körülmény, már nem jelentjük ki, ez az aprócska körülmény, ez az icipici, jelentéktelen vélemény, az én véleményem a végső valóság. Azért mondom el mindezt újra meg újra, hogy emlékeztesselek titeket arra, hogy gondolkozzatok el és folyamatosan gyakoroljátok a felismerést. Gyakoroljatok a mindennapi élet apróságainak segítségével. Kezdjetek valóban figyelni. Ha keresel valamit, ha nem kedveled a tekintélyt, ha feldühödsz és megsértődsz, Amikor valaki azt mondja neked, hogy tegyél meg valamit, például egy szerzetes arra kér, hogy mosogass el, az is csupán tudati körülmény. Csak emlékeztesd magad. Ne foglalkozz azzal, hogy kitaláld, melyik öltözet a legelőnyösebb számodra, vagy hogy vajon minden szerzetes bölcs, megvilágosodott személye, akinek joga van megmondani neked, mit tegyél. Ne érezd magad bűnösnek, amikor felmérgesedsz. Egy szóval, ne bonyolódj be abba a rengeteg szövevényes tudati képződménybe, amit a mindennapi események köré építünk. Mi magunk tesszük bonyolultá dolgokat. Egy szerzetes azt mondja neked, hogy mosogass el, és te erre azt gondolod. Hogy mer így beszélni velem? Régebben meditálok, mint ő. Könyveket írtam a buddhizmusról, a Wisconsini Egyetemen szereztem diplomát, buddhizmusból doktoráltam. Ez a tökfej pedig azt mondja, mosogassak el. Ne csinálj gondot az élet körülményeiből, csak emlékezz. Ez a fajta emlékezés, felismerés fontosabb, mint azon erőlködni, hogy mindig minden rendben legyen. Megpróbálni kiigazítani az összes szerzetest és anagárikát, megpróbálni tökéletessé tenni a kolostort, hogy úgy érezhessük, mindenki olyan, amilyennek lennie kell. Olyan ez, mintha tökéletessé akarnád tenni a világot. Végtelen, reménytelen feladat. Képtelenség megcsinálni. Amíg a dolgok még megfelelőek, használd itteni életedet a felismerés gyakorlására. Ne pazarold el felesleges panaszkodásra, ábrándozásra. Ne vetíts ki mindenféle dolgot másokra. Ne legyen bűntudatod, amikor úgy érzed, hogy reakcióid vagy érzelmeid nem felelnek meg elvárásaidnak. Érted, mire gondolok? Az a fontos, hogy ne próbálj tökéletes gondolatokat gondolni, vagy szent módjára cselekedni. Inkább ismerd fel, hogyan is vannak a dolgok. Ebben a pillanatban azt ismerheted fel, ami a tudatodban zajlik, bármi legyen is az. Közvetlen gyakorlatról van tehát szó, amit itt és most végzünk. Erkölcsösen cselekszünk, ami annyit tesz, hogy testünket és beszédünket nem használjuk ártalmas, gonosz, önző cselekedetekre, nem használunk ki másokat, hanem tevékeny kedvességgel, együttérzéssel és szeretettel, azaz szelíden viszonyulunk egymáshoz. Ha nem tudsz szeretni valakit, egyszerűen csak légy kedves hozzá. Ha haragot és gyűlöletet érzel irántam, legalább attól tartózkodj, hogy megüss vagy megölj. Csak ennyit kérek. Gyakorolj mettát azok iránt, akiket ki nem állhatsz, és meg akarnál ölni. Semmi baj nincs azzal, ha ilyen érzéseid vannak, de ne engedelmeskedj nekik. Ismerd fel, hogy érzések. Senki sem várja el tőled, hogy soha se legyenek ellenséges gondolataid. Kordában tartjuk a testünket és beszédünket, megmaradunk a szilaszabta határokon belül. Ugyanakkor tevékenyen segítjük egymást. Adakozóak, kedvesek, belátóak és nagylelkűek vagyunk egymással. Ez a dána. Így kellemesebben érezhetjük magunkat. Sokkal élvezetesebb az élet, ha nagylelkűek és kedvesek vagyunk egymással. Azt hiszem, sokkal kellemesebb, ha az emberek kedvesek és nagylelkűek, mintha durvák és fukarok. Ha pedig képtelen vagy a kedvességre, nagylelkűségre és adakozásra, legalább tartózkodj a gonoszságtól és a komisságtól. Ismerd fel, ami keletkezik, az el is múlik, és nem én. Mindig idejük adunk ki, nem igaz? Felismerés. Ha gátlásaid vannak, tudatosítsd azokat. Így felismerheted, hogy nem mások, mint feltételekhez kötött körülmények, nem pedig személyes problémák. Ha olyan elképzeléseid vannak az énedről, hogy az ilyen meg olyan gondokkal küzd, engedd el ezt az elképzelést is. Ismerd fel, hogy vitathatatlanul meglévő gondjaink is körülmények, amelyek jönnek és mennek, egy szóval változnak. Nem mondhatjuk ezekről, hogy ez vagyok én, ez az enyém, ez azonos velem. Folyamatosan emlékezz, míg kezdetét nem veszi az áttörés, míg odáig nem fejlődsz, hogy tudatod tisztulni kezd. Mégpedig azért, mert megengeded a dolgoknak, hogy megszűnjenek. Szokásaidat nem erősíted meg, a már meglévőket pedig engeded kihunyni, megszűnni. s lassan rátalálsz a nyugalomra, a rendíthetetlen belső békére.